Áldás békesség! Önök a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának Kötelékeink című műsorát hallják a Mária Rádióban. Ebben a műsorban a szerhasználat családi összefüggéseiről beszélgetünk. Az adás ideje alatt Csomor Krisztina várja és fogadja hívásaikat a 061-374-0904-es számon. Köszöntöm a hallgatókat, Balog Anna vagyok, a Válaszút drogkonzultációs irodapszichológusa.
Áldás békesség, üdvözlöm a hallgatókat én is. Én pedig Újvárosi László vagyok, a Dunaújvárosi Drogambulancia munkatársa. Szervusz Anna, rég láttalak, örülök, hogy itt vagy.
Én is örülök.
Üdvözlöm továbbra is a hallgatókat, és azt hiszem, hogy a mai napra sikerült egy olyan műsort összehoznunk, összeszerkesztenünk, ami lényegében tükrözni fogja tulajdonképpen a Kötelékeink című műsornak a velejét, illetve a vérét. Köszöntöm mai vendégeinket, ketten is vannak, Gyöngyvért és Robit, szervusztok!
Szervusztok! Jó estét kívánok!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, sziasztok!
Nagyon furcsa dolog köt össze bennetek, illetve nem furcsa, csak én ezt egy kicsit érdekesnek és nagyon jó beszédtémának fogom tartani, hogy ugye szerhasználatról beszélünk, illetve a függőkről szeretnénk, hogy ugye jó útra térjenek. Mind a kettőtök érintett valamilyen módon, mind a ketten szülők vagytok, ugye kicsit a család felé tendálunk, mind a ketten szülők vagytok, de mind a ketten másképp vagytok érintettek ebben a függőség témában. Gyöngyvér, te hogy látod ezt a helyzetet?
Igen. Hát én, mint hozzátartozó vagyok jelen ebben a csoportban. A most 30 éves lányom 17 évig szerhasználó volt, heroin függő, tehát 17 kemény év van mögöttünk, most már azért hál' Istennek elmondhatom, hogy 4 éve józan, és hát ez nagyon nagy megkönnyebbülés, meg boldogság, és hát majd nyilván később lesz szó erről is, hogy ez mit jelent a kapcsolatunkra nézve.
Robi, neked hogy sikerült ebben a csapatban, ahogy Gyöngyvér fogalmazott, részt venni?
Én, mint szerhasználó voltam a családban, amiből hamar ki is kerültem, és az emberi ösztön valahogy így mindig érvényesült, mert nem tartottam fizikálisan a kapcsolatot a gyermekemmel. Törekedtem azért arra, bármilyen állapotban is voltam, hogy azért ebbe ezt így ne lássa. Biztos érezte, de hogy törekedtem nem mutatni magam. Hála a jó Istennek, az ő segítségével is tudtam ebből így kikerülni, megváltozni, amiért nagyon hálás vagyok, illetve, hogy most már látom magamat, hiszen ebben a szakmában dolgozom, másfél éve is a Dunaújvárosi Drogambulancia munkatársa vagyok, és fiammal a kapcsolatom, azt mondhatom, hogy a lehető legtökéletesebben működik. Már nem élünk együtt, de hogy a mindennapjaink azok közösek.
Hát igen, az látszik tisztán, hogy ti nagyot alakítottatok ebben a folyamatban, és hogy képesek voltatok változtatni nagyon lényegi dolgokon, a viselkedéseteken, a hozzáállásatokon, ami övezhette akár a függőséget, akár a családi működésmódokat. És én kíváncsi lennék arra, hogy mi indított titeket el azon az úton, hogy változtassatok, vagy hogyan lett elég motivációtok arra, hogy segítséget kérjetek, és aztán a magatok erejéből is, de változtassatok az addigi mondjuk rosszul működő dolgokon.
Igen. Szóval nálunk ez nagyjából úgy alakult, vagyis nálam, hogy bennem mindig az fogalmazódott meg, hogy mi az, amivel segíteni tudnék abban, hogy a lányom leálljon. Tehát arra nagyon hamar rájöttem, hogy a hagyományos úton nem működik, sőt, egyre rosszabb. És valahogy én mai napig sem tudom, hogy ez nálam hogy történt, de én bennem egy olyan késztetés volt arra, hogy segítsek neki valahogy, hogy én egyszer rátaláltam a csoportokra, az önsegítő csoportokra, meg a hozzátartozói csoportokra. Az igaz, hogy akkoriban már főiskolára jártam, és egyébként meg ez a témakör eléggé érdekelt is, de hogy én nagyon szerencsésen rátaláltam a segítségre. Valahogy megvolt bennem, úgy látszik ez az ösztön, hogy utána nézzek ennek, és tulajdonképpen hát nagyon-nagyon sokat segített rajtam. 10 évig jártam önsegítő csoportokba, és mondanom se kell, hogy ez idő alatt gyakorlatilag én saját, nem csak hogy saját magam, hanem az életem is teljesen megváltozott. Hogy tulajdonképpen volt olyan időszak, és most is azt mondom, hogy valamiért ez így lehetett elrendelve mindannyiunk számára, az egész családunknak, ha belegondolok, és ezt mai napig a lányommal erről szoktunk beszélni, hogy mennyi, hát úgymond profitot kaptunk mi ettől a dologtól, ez egy picit csúful van fogalmazva, de tényleg, szóval, hogy én teljesen más ember lettem, aminek nagyon örülök.
És picit csúnya leszek.
Na, legyél csúnya. Nem baj.
Csúnyán fogok fogalmazni.
Igen.
Nem vagyok csúnya, csak csúnyán fogok fogalmazni. Igen. Hogy miért te jártál csoportokra? És miért nem azt mondtad, hogy a lányod járjon csoportra, hiszen a lányodnak kell változtatni, a lányodnak kell változni, mert most legyen a csúnya rész, mert ő a rossz, és nem te. Ugye te kvázi mindent megadtál neki anyaként.
Igen.
És miért te jártál a csoportra? Miért azt érezted, hogy neked fontos, vagy neked is fontos csoportra járni?
Hát azért, ez nagyon egyszerűen fogok erre válaszolni, mert mielőtt rájöttem arra, hogy nekem valamit másképp kell tennem, amit eddig tettem, ahhoz képest, amit eddig tettem, tehát én is voltam az az anya, aki gyakorlatilag szerintem maximálisan hozzájárultam a szerhasználatához, vagyis fenntartottam. Tehát nekem is kellett
ezzel
pár év.
Ezzel egyetértesz egyébként?
Maximálisan egyetértek.
Ez a csoporthatása, vagy tényleg így gondolod?
Hát ezt én természetesen a csoportban tanultam, és jöttem rá dolgokra, de én ezt abszolút így gondolom. Tehát én most már a teljes életemet így élem, és még a fiammal is gyakorlatilag így viszonyulok a fiamhoz is, holott ő nem szenvedélybeteg, tehát gyakorlatilag. Tehát, hogy évek teltek el azért, évek teltek el szenvedésbe, amik gyakorlatilag mindenben csak a kudarc, a kudarc, a kudarc. És akkor jöttem rá, hogy itt másfajta szeretetről kell, hogy beszéljünk. Nagyon nehéz volt egyébként ismerősökkel, barátokkal, akik nem voltak benne ebben a problémában, megküzdeni azzal, hogy te eldobod magadtól a gyerekedet meg. Szóval, tehát ugyan bizonyos értelemben, tehát persze, hogy volt olyan, hogy azt mondtam, akkor most itthonról el kell menni, tehát döntés elé kell állítani, és azért ez úgy nehéz volt az elején, úgyhogy egy nagy idő után nekem gyakorlatilag a környezetemben nem volt más, csak a sorstársaim, akik engem tudtak ebben erősíteni.
Abban, hogy akkor végre meghúzod a határt, vagy próbálsz határt szabni annak, hogy ő szert használjon otthon, vagy máshol, tehát, hogy ezzel is meghúztad.
Igen,
a határt. Számát.
Meghúztam a határt, és tulajdonképpen rájöttem, és most már tökéletesen látom, tehát ha majd unokám lesz, másképp fogom csinálni, mert most már a gyereke nevelésről lecsúsztam, hogy egyáltalán nem voltam következetes. Nem voltak határok. Csupa ösztönből neveltem, most ez nem biztos, hogy rossz, de az én ösztönnevelésem sajnos nem volt jó. Tehát szerintem itt nagyon-nagyon sokat vétettem a gyerekeimnek. A fiamra ez annyira nem volt hatással, a lányomra viszont nagyon nagy hatással volt. Hozzátartozik még a mi történetünkhöz, hogy a fiam nagyon beteg volt kiskorától kezdve, tehát ilyen tényleg nagyon súlyos betegségben szenvedett, nagyon-nagyon sok évig, és engem nagyon-nagyon sokáig gyötört a lelkismeret, hogy gyakorlatilag megfeledkeztem arról, hogy van egy lányom is. És hát ezt a lányommal most már gyakran szerencsére megbeszéljük, már ki tudok mondani én is dolgokat. ami nagyon nehéz, de neki el kell tudni ezt mondani. És igen, most visszagondolok rá, még mindig egy picit ilyen fájdalommal gondolok erre vissza, de hát végülis ezt mondtam a lányomnak is, hogy ami megtörtént, azt nem tudom visszahozni. Ezért ezt nagyon sajnálom, hogy így alakult, abban már nem tudok segíteni. Az, hogy most mi van, és mi hogy fogunk együtt működni a jövőre nézve, szóval én ezt tudom neked adni. És egyébként ez működik, tehát. De az biztos, hogy nem volt bennem következetesség, nem volt átgondoltság, gyakorlatilag a gyerek vezetett engem. Tehát én nem voltam szülő, én nem voltam jó szülő. Én azt hittem, hogy barátnője vagyok, én nem voltam szülő. És ezt én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rosszul tettem. Igen.
Mind a kettőtöknek volt az életében egy pont, amikor elindultatok a változás útján. Robi, neked emlékszel, hogy mi volt ez a memento például, amikor azt mondhatod, hogy akkor most eddig és ne tovább?
Igen, volt egy meghatározó momentum, ami meg is maradt, és hogy bízok benne, hogy sose fogom elfelejteni. Igen, bármennyire is próbáltam a helyzetemmel végezni, addig nem sikerült, amíg meg nem találtam a hitet, amit egyébként a mostani munkahelyem által kaptam, és amint megtaláltam a hitemet, kellett egy motiváció, amit meg kellett, hogy határozzak, és hogy semmi mást nem találtam akkor, csak a gyermekemet. Bárki kérdezte tőlem, hogy miért vagyok az intézményben, mindig azt válaszoltam, hogy a gyermekemért, hiszen más nem tudtam megfogalmazni magamnak. Magamért már úgy éreztem, hogy gyenge vagyok, de hogy a gyermekem tényleg nem egy inspiráció volt, hanem egy hatalmas motiváció, ami végig kísérte az első legnehezebb hónapokat. Ugye persze utána átformálódott bennem a józanság, az értékrendváltozás, ami odáig vezetett, hogy a fiammal a kapcsolatom ugye ilyen jól alakul, és hogy újra-újra visszakaptam őt.
Most mind a kettőtöktől kérdezem, egymás szavában nem belevágva, hogy éreztétek-e, hogy elveszítettetek a gyereketeket? Volt-e ilyen gondolatok, hogy most ő nincs meg?
Ó, persze. Hát ez borzalmasan, annyira fájdalmas dolgok voltak ezek. Én annyira meg kellett hasonulnom önmagammal, tehát amikor, gondoljátok el, amikor szóval gyakorlatilag bemész a fürdőszobába, és véres a csempe, mert mit tudom én, szétmentek az erei. Szóval, kedves hallgatók, elnézést, hogy ez ilyen durva, de ezeket éltem meg. És évekig. Szóval, hogy egyszerűen eljutottam odáig, hogy ő nem az enyém. Tehát ez a gyerek nem az én gyerekem. Ő nem az a kis fürtös hajú kis lány, aki imádta az istálóba a teheneket fogdosni, meg ment mindenfele, ő nem, és ez borzalmasan nehéz volt. De én például, én nem tudom, ez jó-e vagy nem jó, de én így tudtam védekezni, hogy azt mondtam, hogy ez nem ő. És emlékszem nálam a hit, hogy említetted a hitet, igen, hát én rengeteget imádkoztam, meg könyörögtem, és hogy hát erőt adjon a jó Isten ahhoz, hogy én ezt tudjam csinálni, tehát. És volt egy pillanat, emlékszem, egyszer hívott az utcáról egy telefonfülkéből, hogy nagy bajba van, és hogy segítsek, és nem, de megszakadt a vonal, azt se tudtam, hol van, mi van vele. Emlékszem, hogy álltam, és akkor, tehát akkor volt nálam az a pont, amikor azt mondtam, hogy Isten, átadom neked. Az részemről egy olyan meghatározott elengedés volt, hogy akkor tedd, amit te jónak látsz, és én azt elfogadom. Mert már nem volt más eszközöm, de ez volt a legjobb pillanat egyébként, mert onnantól kezdve én is valahogy nagyobb erőt kaptam. És pont, hagyom, hogy te is beszélj, elnézést.
A véleményem, mert így még tovább folytatnám azzal, hogy mikor kiértem az intézményből, és így kezdtem visszaintegrálódni, az volt számomra a legfontosabb, hogy a gyermekem felé azt mutassam, hogy ebből tanulni kell, ez a nagy áldozat, amit mindannyian meghoztunk, végig küzdöttünk, ebből bizony tanuljunk, hiszen én nekem azt tanították, hogy a jó Istennek mindig célja van ezzel, és hogy legfőképp az, hogy tanuljunk a hibáinkból. Ez egy nagyon hosszú, fájdalmas folyamat volt, de bízom benne, hogy ő soha nem fog olyanban részt venni, amiben én voltam, sem a környezetem. Tehát, hogy mindenki tanult ebből. Ez a bizalom a fiammal való kapcsolatban nagyon nehezen alakult ki, mivel én törekedtem a hitet átadni neki, amire ő a fiatalságánál fogva nem igen tudott hajlani, és hogy én próbáltam ezt előltetni, de hogy rá kellett jönnöm, hogy el fog jönni az ideje annak, amikor ő ezt megtalálja, de viszont amit nagyon tudtam közvetíteni, azok az értékek, amiket a Jóistentől kaptunk, a belső értékek, a szeretet, a bizalom, az elfogadás, és hogy ezt hangsúlyozva érzem azt, hogy átérzi az életnek az értékeit.
Elérkeztünk mi is, azt gondolom, hogy egy ilyen jó mély pontra, amikor, mint hogy a gyógyuláshoz is ugye először a mély pontot kell elérni, és most hoztam egy zenét, amiben tulajdonképpen a szavakkal is lehet majd játszani, illetve bár mondjuk ő a párkapcsolatról fog beszélni, de azt hiszük, a függőség is egy párkapcsolat a szer és az ember között. Úgyhogy most lejátsszuk ezt a zenét, és a zene után folytatjuk, illetve a zenéből szeretnénk majd kiemelni egy mondatot, amire szeretném, ha reflektálnánk, jó?
Jó.
Egyedül járok, minden olyan fura felemás, ködös út peremén, nehéz utazás. Rossz kedvem a régi, eljött újra, s átölel. Mert az életem én rontottam el. Később bánat, most már utálam a
Yeah.
És újra itt vagyunk, kedves hallgatóink, a Mária Rádion, és Gyöngyvérrel és Robival és Annussal beszélgetünk itt az adáson belül. Gyöngyvér és Robi ugye szülők, mind a ketten más és más módon érintettek a szerhasználóba, a szerhasználattal, és erről beszélgettünk a szám alatt, a zeneszám alatt, az egyik kedvenc zeném, ha ezt így megoszthatom, és nagyon nem akarom így kiemelni belőle a dolgokat, de direkt hoztam ezt a zenét, pláne amikor megtudtam, hogy ti lesznek a vendégeink, hogy utánam a vízözön. Ez mit mond nektek? Ugye beszéltünk arról, hogy küzdöttek, hogy nem adtátok fel, hogy kitartottatok. Ugye Robi, te, hogy a rehabra elmentél, illetve felgyógyultál, te pedig említetted az előzőt abba, hogy ez már nem is az én lányom, ugye? Ezt így mondtad, hogy felmerült-e bennetek az, hogy utánam a vízözön, én most már mosom kezeimet, hogy megtettem, nem éri meg, Robi, neked mondjuk az, hogy nem éri meg, te meg, hogy már megtettél mindent, most már ez az ő dolga. Volt ilyen.
Na most mindenek előtt azt szeretném mondani, hogy valószínű, hogy a lányom is hallgatja a rádiót, és azt el kell mondanom, hogy nagyon-nagyon szeretem, és most már persze, hogy teljesen más.
És innen is nagyon büszkék vagyunk.
Igen, rá, igen, szóval, hogy ezt tudnod kell, leánykám. Szóval, hát nem tudom, hogy jól értelmezem, mert végülis a kérdés, ez persze, hogy volt olyan, hogy feladás, és de, hát akkor még nem tudtam, hogy depressziós vagyok, de nyilván az voltam, és teljesen elkeseredett, de mondjuk olyan értelemben talán soha nem éreztem azt, hogy akkor én feladom. Ami egy nagyon fontos, tehát az úgymond összeomlásomként tudok említeni, hogy tulajdonképpen tehát évek óta tartó nehézségek gyakorlatilag nagyon megviseltek, és történt egy olyan eset, hogy álltam a buszmegállóba, és egyszer csak arra eszméltem fel, hogy szólnak a hátam mögött, hogy hát miért nem megy, nyitva van az ajtó a buszra is, és kiesett minden. Tehát én azt se érzékeltem, hogy ott van egy busz, hogy kinyílt az ajtó, és én akkor úgy megijedtem, hogy én rögtön bekopogtam egy pszichológushoz. És nagyon-nagyon sokat segített nekem, ezzel egy párhuzamosan jártam a hozzátartozói csoportokba, folyamatosan képeztem önmagam pszichodrámától kezdve, én gyakorlatilag bibliográfiát vezettem magamnak, minden könyvet elolvastam, ami a függőséggel, vagy a szeretettől kezdve, tehát nagyon-nagyon benne voltam ebbe a témába, és hát szóval nem tudom, valahogy nálam ez így történt. Én soha nem éreztem azt, hogy én lemondok róla.
Robi, érezted azt, hogy most már nincs remény?
Természetesen nekem is kijött a számon az azokból a mély érzésekből, amiket már nem tudtam kezelni, és fájdalmasak voltak, és a rengeteg következmény, ami abból fakadt, hogy szerhasználó voltam, és így hirtelen mindent így magamra vettem. Igen, volt, hogy azt mondtam, hogy most feladom is, hogy távozok az intézményből, de hogy igen, ezt így kimondtam, de hogy valójában nem. Tehát a fényt soha nem engedtem kialudni. Mindig törekedtem arra, hogy az a láng az megmaradjon. Akármilyen kicsi is volt, de hogy a reményt nem adtam fel, és hála az intézmény dolgozóknak, az ilyen lehetőségnek, hogy felépültem. Mindig megmutatták a helyes utat, hogy olyankor rossz felé jártam. Tanították a képességeket, amik segítségével ugye ezeket most már tudom kezelni, mert ugye mai napig van az, amikor egy emberrel átör rengeteg probléma, és nem tudja kezelni. Vagyis hát úgy érzi, hogy nem tudja, de mégis segítségek ki lehet ebből jönni. Mostanában azt mondhatom, hogy nincsenek ilyen nagyon nehéz napjaim, de viszont vannak dolgok, amik engem is nagyon meg tudnak viselni, de hogy most már rengeteg segítségem van, úgyhogy hálás vagyok.
Egyébként, elnézést, hogy például én is, nálam is egy folyamatos szinten tartás szükséges, tehát én erre már nagyon rég rájöttem. Gyakorlatilag ugye a társfüggés, beszélünk, például ezt is megtanultam a csoportokon, tehát gyakorlatilag felismertem a társfüggésnek, meg a rosszul működő családnak az ismérveit magamra nézve, és én is ugyanúgy folyamatosan dolgozom magamon. Kisebb-nagyobb sikerrel persze. Az eszközök mindig ott vannak nekem, a pszichológus, most már nem csoportra járok, hanem Pál Ferire keddenként. De hogy, tehát, és folyamatosan szükséges egy tudatosság nekem is, hogy tudjam a saját magam szinten tartását képviselni. Érdekes, hogy még nekünk is kell ezt csinálni, nem csak ugye nektek, akik anyagoztatok. Igen.
Igen, legfőképp az önismeret, ugye, ami az évek alatt kialakult, uh-huh. hogy már ugye az ember felismeri azt, amikor elkezdődik nála egy folyamat.
Hogy uh-huh. Igen.
És azért a megoldásokat azért fejbe tartjuk.
Igen.
Igen, tehát mindannyiunknak szüksége van az önismeretre, arra, hogy tehát, hogy ti is egy szemléletváltáson mentetek keresztül, és voltak külső, meg belső erőforrásaitok is az úton, meg akkor úgy tűnik, hogy jelenleg is vannak, és hogy erre most már talán tudatosabban is odafigyeltek, így magatokra, a belső világotokra, értelmi világotokra, meg másokéra is, hogy konkrétan, hogyha most kicsit még visszatekintetek, aztán majd a jövőbe is tekintünk, hogy mik azok a konkrét kincsek, vagy értékek, mondhatok akár szimbólumokat is, vagy akár képeket, képekben is beszélhetünk, amik így segítettek nektek a felépülés szakaszában, vagy a váltás szakaszában, a változásban. Hogyha vannak ilyen konkrét dolgok.
Hát nekem van egy konkrét dolgom, ami most hirtelen beugrott a kérdésedre, tehát, hogy mindig egy olyan, szóval két kép jelenik meg előttem, az egyik egy ilyen, egy kosárba egy pár kis macska, kis cica, akik állandóan jönnek, mennek, másznak szanaszét. És én fogom meg, visszateszem, mert tudom azt, hogy neki most a kosárba jobb, és gyakorlatilag nem tudom őket beterelni. Tehát, hogy tehetek én bármit. A kismacska akkor is kimászik a kosarából, és elmegy össze-vissza mindenfele. A másik, mert ugye ez a családi dinamika, egy kör, egy zárt kör. Tehát én magamat ezzel tudtam mindig meggyőzni arról, hogy működni fog, ha ebben a bizonyos dinamika egy zárt kör, és az a törvény, mint a 2x2=4, hogyha egyetlen egy tagja megszakítja a kört, az vonja maga után a változást. Tehát én ezt így el tudtam fogadtatni magamban, hogy ez matematika. Uh-huh. És ez működik. Én ezt állítom, hogy működik. Uh-huh. Nálam működött. És szerintem működik.
Robi, te a rehabon, amikor ott voltál, milyen technikákat tanultál, vagy esetleg mi volt az, amiben a legnagyobbat tudtál változni, esetleg mint szülő?
Úgy gondolom, hogy nekem a legnehezebb az volt, hogy az álkózottságomból hát nyitni a társaim felé, és megtapasztalni a csapatmunkának az előnyeit. Hosszú időbe telt, nagyon sok fájdalommal, mire én tudtam beszélni magamról, legfőképp az érzéseimet megfogalmazni, és ezeket így elmondani másoknak. És én megtapasztaltam, milyen előnyei vannak ennek. Rájöttem arra, hogy ez, és tanították is, hogy a családban is ez a legfontosabb, hiszen a család is egy csapat, a baráti kör is, és hogy az őszintesség, az érzéseinket kinyilvánítani, amit rám nem volt jellemző azelőtt, ez nagyon sokat segít, hogy az emberek a csapatban megértsék egymást. És ugye ezt alkalmazom is, hogy nagy értéknek tartom ezt a képességet. Aj, minden másik képességet is azért vonz magával, és ami nem figyelmen kívül hagyó, hogy én azért 25-26 éves koromban kezdtem el komolyan kábítószerezni, és azért előtte nekem volt egy kialakult életem, ami ezt tudtam egy idő után már viszonyítani azt, hogy milyen állapotban is vagyok jelenleg a rehabon, és hogy mit szeretnék visszakapni. Igen, ebből szerencsém volt ahhoz képest, hogy mások ugye fiatalon elkezdik, 10 pár évesen is, hogy nekik még nincsen egy kialakult kép önmagukról. Úgyhogy ezért hálás tudok lenni.
Sajnos rettenetesen szaladnak a percek, és amikor egy kicsit itt arról beszélgettük az adás előtt, hogy úristen, hogy fogunk beszélgetni, ahhoz képest az adásos időnknek tulajdonképpen az utolsó 5 percébe értünk, hogy a jövő, annos említette a jövőbe való nézést, egy ilyen pár mondatban tényleg, hogy még beleférjünk az adás időnkbe, hogy hogy tartjátok fönt ezt a kapcsolatot a gyermekeitekkel, hogy ez egy törékeny azért, de azért most már tudjátok kezelni, illetve megtanultuk kezelni, szóval hogy hogyan tartjátok fönt esetleg, mit üzentek hasonló szülőknek így az éteren át?
Szóval igen, hát mi a lányommal nekünk most, szóval szerintem működnek a dolgok, sőt mi odáig jutottunk, szerencsére nagyon őszintén ki tudtam én is mondani dolgokat, régi dolgokat, amiket szívesen elmondanék, de erre most nincs idő, hogy gyakorlatilag megegyeztünk abba, hogy mi mindig figyelmeztetjük egymást, hogyha visszaesünk a játszmáinkba. És ez nálunk működik. Tehát sokszor van az, hogy mondjam, anyu, már megint azt csinálod, és akkor észbe kapok, és tényleg, és jaj, köszönöm, és fordítva is. Sőt, most már tanácsokat kér tőlem meg, és hogy többször elmond, hogy büszke rám a munkám miatt, meg különböző dolgokból, és hogy példa, írtó, szerintem most jól működnek a dolgok. Folyamatosan csiszolódunk egymáshoz, de hát nagyon-nagyon-nagyon imádni való, és azért ez nagyon jó érzés. Ez nagyon szuper.
Hát én azt mondanám, hogy ez a fiam is kell, legfőképpen. Nagyon sok odafigyelés, ami kölcsönös, megértés, és ahogy korábban is mondtam, hogy én mindig az értékeket, az emberi értékeket hangsúlyozva, a beszélgetésünk végén, ha egy nap már 20 óra beszélünk is, mindig azt mondom neki, hogy nagyon szeretem, és ő a legfontosabb, és hogy ha ő ezt nem is mondja így utána, de hogy én érzem azt, hogy fontos vagyok számára, és hogy a legnagyobb ajándéknak őt tartom, a józanságom mellett, úgyhogy hálás vagyok azért, hogy az iskolából kijön, és engem hív, és hogy az anyukájával is tudok róla beszélni, nem csak az a protokoll, ami nem együtt élő szülők között van, hanem azért a Walternak az érzéseiről is bővebben tudunk beszélni, tudunk kompromisszumokra jutni, megoldásokat keresünk, és a tanulmány eredménye is most éppen meglátszik, mert javulóban van. Úgyhogy büszke vagyok rá.
Én irítványoznám azt, hogy ezt a beszélgetést folytassuk legközelebb, nem is a következő alkalommal, de ennek biztos, hogy így nem szabad véget vetni. Most csak a műsoridő miatt, illetve az idő miatt muszáj elköszönnünk egymástól. Én nagyon örülök, és személy szerint nagyon büszke vagyok rátok, mint szülőkre.
Köszönöm is.
Én is azt gondolom, hogy azért ülhetek itt, mert az én szüleim is ugyanolyan kitartóak voltak, mint ahogy ti voltatok. És én mondom, ezt szerintem folytassuk ezt a beszélgetést mindenféleképpen, igen, és nyissunk meg új tárlatokat.
Igen, mindenképpen én is köszönöm nektek, hogy értéket közvetítettetek ma este itt a hallgatóknak és nekünk is. És a műsoridőnk befejeződik. Köszönjük, hogy itt voltatok.
Köszönöm én is, hogy hívtatok.
Én is köszönöm a lehetőséget.
És köszönjük a hallgatók figyelmét is. További szép estét kívánunk.
Viszontlátás, áldás, békesség.
Viszontlátásra.
Kötelékeink. A kábítószer használat családi összefüggései. Balog Anna műsorát hallották.